üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások, egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
És a telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Ja, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Egyelőre mérsékelt esést látunk a magyar részvénypiacon, a BUX Index 0,2%-os gyengüléssel kezdte a napot. Ez elsősorban a MOL 1,1%-os visszaesésének köszönhető, 2602 forinton állnak most az olajcég papírjai. Az OTP is a 0,15%-kal tudott erősödni, így 10.195 forinton áll, a Richter egyelőre 8.315 forinton stagnál, a Magyar Telekom pedig 1,5%-os erősödéssel kezdte a napot, 343 forintba kerül jelenleg.
Jönnek még napközben fontosabb hírek, vagy már az év vége közelít egyértelműen?
Hát ez már egyértelműen az egész hét annak egyében telt, hogy az év végig közeledik. Ugye nagyon alacsony a forgalom a részvény és a devizapiacon is, igazán fontos makroadatokra, illetve hírekre sem számítunk, majd a jövő héten pöröghet fel újra az élet.
Forint hogyan kezdi a napot?
Egyelőre a forint is minimális elmozdulással kezd, egy hajszállal a 400-as lélektani szint alatt járunk, 399 forint 70 fillérbe kerül most éppen egy euró. Igazából a nap kérdése az lesz, hogy sikerül-e a 400-as szint alatt zárni az évet a forintnak, estére ez is kiderülhet. A dollár 375 forintba kerül most, az angol font pedig 452 forint 30 filléren áll.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az inflációt jövő év második felétől külső és belső tényezők egyaránt markánsan csökkentik majd 2023 végére egy számjegyű lehet, mondta a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság igazgatója a jegybank decemberi inflációs jelentésének bemutatása után. Balatoni András azt is elmondta, a jövő év első hónapjaiban biztosan magas marad a pénzromlás mértéke, amihez az is hozzájárul, hogy a cégek a költségeik növekedésének jóval nagyobb mértékben emelték az árakat. Varga Mónika interjúja.
Az idei évben 14,5-14,7% között lehet az infláció, tehát ugye ez egy éves átlag, de az elmúlt hónapokban már átléptük a 20%-ot, ezzel kiemelten magas lett a hazai infláció, és akkor a jövő évben 15-19,5 lehet az infláció, de azért fontos azt hangsúlyozni, hogy a jövő évnek az eleje meg a második fele az nagyon különbözhet egymástól. Tehát ez a magas infláció azért a következő hónapokban akár még emelkedhet is, illetve hát ezen a magas szinten stabilizál, és akkor a jövő év második felében bontakoznak ki azok az erős dezinflációs hatások, aminek a révén a jövő év végén azért már egy számjegyű inflációval számolhatunk, és ugye hát a jegybanknak van ugye egy tolerancia sávja, ez a 2-4%, ugye ennek a közepén van az inflációs célunk a 3%, és hogy ebbe a sávba majd 2024-be fog visszasüllyedni az infláció jelenlegi várakozásunk szerint.
Akkor még nem tetőzött az infláció.
Rövid távú előrejelzésünk szerint nem. Tehát itt ebben persze fontos szerepe van annak, hogy az üzemanyag ársapka az elengedésre került, tehát ez a decemberi inflációt azért emelni fogja, akár technikai hatáson keresztül is. Az, hogy ez a dezinfláció, vagy ez a tetőzés, ez mikor fog megvalósulni a jövő év első felében, ez azért nagyon bizonytalan. Ami sokkal robusztusabbnak látszik, az a jövő évnek a második felében lévő dezinflációs hatások. Itt nem csak a globális hatások lesznek dezinflációsak, tehát ugye azért most már csökkentek a nyersanyagárak, csökkentek az energiaárak, a gázárak mérséklődtek. Egyre több és több ország regisztrálja az inflációs rátának a mérséklődését, hanem a belső tényezők is alapvetően dezinflációs hatást fognak kifejteni, tehát ugye mérséklődni fog a háztartásoknak a fogyasztási kiadása, ami keresleti oldalról azért mindenképpen egy fegyelmező hatást fejthet ki majd az árazásra. És akkor emellett még vannak olyan technikai tényezők is, mint a bázis hatás, tehát ugye az elmúlt fél évben azért jelentősen nőtt az adótartalom a különböző termékek esetében. Ez, amikor majd a bázisba kerül ismételten 23-nak a második felében, akkor az majd mérsékli az inflációt.
Ennek az európai szinten is rekordnak számító jelenlegi inflációnak mik az okai, és pláne mi az, ami a még ennél is durvább élelmiszer áremelkedéshez hozzájárul?
Az élelmiszer árak azok nagyon jelentősen hozzájárulnak a magyar infláció emelkedéséhez. Hogyha megnézzük a harmonizált fogyasztói árindexet, akkor jól látható, hogy ugye közel 10% pontot járulnak hozzá ehhez a 20% fölötti értékhez, és hát ugye egész Európában nálunk a legmagasabb az élelmiszerinfláció. Ez már csak azért is egy picit elkeserítő, mert ugye összességében azért nettó exportőrök vagyunk élelmiszerből. Tehát az biztos, hogy van egyfajta strukturális kérdés vagy probléma a magyar élelmiszergazdasággal, tehát rendkívül alacsony a termelékenysége ennek az ágazatnak. Ez azt jelenti, hogy ugye nem igazából versenyképes, és az alacsony termelékenység miatt ezek a külső hatások, amik érték a hazai élelmiszergazdaságot, ezek felerősítve érződnek a magyar folyamatokon. Van egy megugró energiaár, van egy megugró szállítási költség, bérek azért jelentősen emelkednek, illetve hát az importált termékek esetében a vállalatok áthárították a fogyasztói árakba az elmúlt időszaknak az árfolyam leértékelődését. Vannak akkor adóintézkedések, amik ismételten ugye magyar sajátosság, illetve hát az a fogyasztás bővülés, amit az idei évben regisztrálhattunk, különösen ugye annak az első felében, azok keresleti oldalról mozgásteret eredményeztek a vállalatoknál, hogy emeljék az inflációt.
Ön korábban több konferencián is arra utalt, hogy az inflációhoz az is hozzájárul, hogy a cégek jóval magasabbra emelik az áraikat, mint azt a költségnövekedésük indokolná.
Korábban folyamatosan arról beszéltünk mi is, hogy van egy jelentős költségemelkedés, és akkor az a kérdés, hogy ezt mennyire tudják kimozogni a cégek. De hogyha megvizsgáljuk azt, hogy van egy ilyen statisztika, hogy a bruttó működési eredmény hogyan alakult a vállalati szektorban, akkor az látható, hogy az idei év harmadik negyedévében 34%-kal emelkedett a bruttó működési eredmény. Ez, hogyha a COVID-válságnak az egészen őrült ilyen bázis hatásait nem veszük figyelembe, akkor egyszerűen ilyenre az elmúlt 7-8 évben egyáltalán nem volt példa. És ráadásul Magyarország esetében ez a profit növekedés, ez sokkal-sokkal magasabb, mint akár a régiós országokban, amit regisztrálhatunk. Tehát ez arra enged következtetni, hogy a vállalatok nem csak hogy ellensúlyozták a költségeiknek a növekedését, hanem azon felül is árat emeltek, ami végül azt eredményezte, hogy a jövedelmezőségük ez nagyon magas szinten alakul, és ez különben ez a magas jövedelmezőség ez nem csak egy-két szektorra jellemző, hanem kifejezetten általános jelenség, tehát szektorok nagyon széles bázisán emelkedett ez a fajta jövedelmezőség, ami már azt mutatja, hogy ez több, mint egy egyszerű költség áthárítás, ez a költség áthárításon felül további jövedelmezőségi tartalékokat jelent ez a nagyon jelentős áremelkedés.
Ezt észszerű intézkedésekkel lehet valahogy korlátok közé szorítani? Például a GVH tehet itt valamit?
Az egy nagyon fontos tényező, hogy milyen verseny van az egyes piacokon, tehát ezért is tartjuk ezt nagyon fontosnak, hogy erre fölhívjuk a figyelmet. Tehát nyilván egy versengő piac jellemzően alacsonyabb árakkal jellemezhető, mint ahol kevés szereplő van. De hát emellett ugye a gazdaságnak a kínálati fejlesztése, a termelékenység, versenyképességnek a fejlesztése, a hazai exportnak az értékének a növelése, értéktartalmának a növelése. Ugye az megint egy sokat citált összefüggés, hogy Magyarországon rendkívül alacsony a hazai exportnak a belső hozzáadott értéke. Tehát nagyon sokat exportálunk, de az azt jelenti, hogy nagyon sokat importálunk is. Az export tevékenység nagyon importintenzív, és az kevés helyi erőforrás kapcsolódik be ebbe az export teljesítménybe. Tehát összességében kínálati oldali fejlesztések és verseny, ez a kettő, ami közép és hosszú távon meg tudja oldani ezt a helyzetet.
Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy mit gondol a kereskedők képviselete az ársapkás termékekről megjelent legfrissebb kormányrendeletről. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Rendeletben határozta meg a kormány, hogy mekkora készlettel kell rendelkezniük az árstoppos termékekből a kereskedelmi egységeknek. A Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint azonban az új szabályozás nem érthető pontosan. Neubauer Katalin az Inforádiónak azt mondta, nem várható el a kereskedelemtől, hogy tartósan veszteséggel értékesítsen termékeket, de a készlethiánynak nem ez a legfőbb oka. A riporter Sipos Ildikó.
A napi készlet kétszereséig kell emelni a kereskedőnek, tehát a kiskereskedelmi egységben ennyit kell tartani. Nagyon sok kérdést vet föl ez a mostani módosítás, és ugye ma december 29-e van, a rendelet szerint 15 nap múlva lép életbe ez a jogszabály, tehát január 12-ig nekünk kereskedőknek úgy kell tudni készletezni, ahogy azt a jogszabály előírja. De az a nehéz most ebben a helyzetben, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság, aki ugye ellenőrzi ezeknek a készleteknek a tartását, ők sem tudnak most erre még konkrét választ adni, hogy milyen módszer mentén fogják majd ellenőrizni. Mert ugye az, hogy szükség esetén mennyinek kell lenni a készletnek, az így sajnos nehezen megfogható.
Mit tudnak tenni ebben a helyzetben?
Ebben a helyzetben azt fogjuk tenni, hogy a kereskedelmi szövetségek is minden esetben a hatósági áras értelmezések kapcsán a jogalkotóhoz fordul annak érdekében, hogy a betartás az pontos és precíz legyen. Csak ugye mindig árnyalja az elmúlt hónapokban, és ugye hát több mint 11 hónapja tart már ez a hatósági ár, árnyalja a kereskedők és a vásárlók helyzetét az, hogy sok a készlethiány sajnos.
Ezeknek a készlethiányoknak mi az oka alapvetően?
Hogyha arról beszélünk, hogy a friss termékek tekintetében, mondjuk például friss csirkemell vagy csirkefarhát, a csirke, a baromfi az ugye minden testtájjal együtt jön világra. És hogyha eltoródnak a volumenek a hatósági áras termékek irányába, tehát több csirkemell vagy több farhát szükséges, akkor nyilvánvaló azok a testtájak, amik nem érintettek ebben, normál piaci áron mozognak, kevesebbet vásárol belőle a vásárló, és hát a következő madarat azt úgy kéne levágni, hogy ugyanazok a testek egyforma arányban fogjanak. Azért nagyon nehéz, hogy ez a rendelkezés ilyen mélyen nyúl bele ebbe a kereskedelmi folyamatba, ebbe a piaci folyamatba, mert élő állatok tenyésztéséről, tojás esetében ugye a folyamatnak a minden rendelkezésre álló pillanatában jól kell tudni működni ahhoz, hogy ez betartható legyen. Nagyon sok ezer üzletről beszélünk.
UHT-tejből is ugyanez a probléma merülhet föl. Ugye UHT-tej, azt gondolja az ember, hogy hát végül is tej az azért nagyjából azért van.
UHT-tejből van elegendő, csak most 300 forint bruttó ár körül tudják a kereskedők vásárolni az UHT-tejet. Ugye ez 270 forintért kell a statisztikai hivatal rögzített ára szerint értékesíteni, de a legtöbb kereskedelmi lánc ezt 205-210 forint körül árulja, mert 2021. október 15-én neki ez az ára volt. Tehát nagyon torz ez az egész hatósági áras rendelkezés. Tej van, nyers tej van, igen, ezt megerősíti a termelő ágazat, de a kereskedő egyértelműen az import irányába fog fordulni, ahol kedvező áron fogja tudni megvenni a tejet. És ugye a specialitása Magyarországnak kisé ez a 2,8% zsírtartalmú tej, de nagy volumen esetén tervezhető módon könnyen lehet az, hogy Csehországból, Németországból, más európai tagállamból fogunk a tavaszi hónapok során tejet vásárolni.
Hova vezethet ez a folyamat, tehát mitől tartanak leginkább a boltosok?
Ugye nagyon sok tényező van az elmúlt időszakban, ami nehéz, megnehezítette a kereskedők életét. Meg kell említeni a kiskereskedelmi adót is, az energiaáraknak az elszabadulását, a hatósági árat, amiről ugye eddig beszéltünk, de a minimálbér és a bérminimum, illetve ennek a folyamata is be fog gyűrűzni a szakmába természetesen. A negatív hatások közül az importot szeretném kiemelni, mert nem gondolom, hogy célja lehet az a jogalkotónak, hogy a magyar mezőgazdaság ellenében helyett importtermékekre szoruljunk, vagy azt hozzunk be. Várhatóak a boltbezárások, és most már azt mondtuk, hogy évvégi fordulóval lesz majd itt mérhető sok minden, de nagyon rossz hírem van, mert már nem csak a nagyon kis boltok vannak rossz helyzetben. Konkrétan tudok most két olyan nagyon nagy patinás budapesti magyar, jelenleg magyar hálózat tulajdonában lévő élelmiszeráruházat, amelyet jövőre már egy-egy multinacionális vállalat fog bérelni, és ő fog üzemeltetni. Nem várható el a kiskereskedelemtől az, hogy gyakorlatilag egy éve hangsúlyos termékeket folyamatosan vesztességgel áruljanak.
Neubauer Katalint, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
egyelőre nem volt tartós hideg és hó sem esett, ami nem kedvez hosszabb távon a mezőgazdaságnak, mert nem pusztulnak el a kártevők, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Sipos Ildikó arról is kérdezte Mártonfi Bélát, hogy lehet-e kedvezőtlen hatása az elmúlt napokban tapasztalt enyhe időnek.
Azzal a jó hírrel kezdeném, hogy egyelőre mély nyugalmi állapotban vannak a fák, a gyümölcsfák, úgyhogy egyelőre még nem kell attól tartanunk, hogy ez komoly károsodást okoz, de a későbbiekben, hogyha ez hosszabb időn keresztül így marad, akkor bizony előfordult, sőt már egy pár évvel ezelőtt elő is fordult az, hogy korábban fagadtak a fák, és utána egy nagy fagy megtizedelte a termést, úgyhogy a veszélye megvan ennek természetesen. De egyelőre a mély nyugalom miatt úgy érzem, hogy még nem okozott károkat. Egy olyan 10 éve lehetett, vagy 8-10 éve lehetett, hogy a január végéig ez a meleg idő megmaradt, és utána február elején fakadtak a fák, jóval korábban, mint szoktak, akkor egy nagy kár érte a gyümölcstermelésünket. Én úgy gondolom, hogyha egy pár napon belül visszaáll ez a normális nulla, és ez a téli időjárás, akkor ez még nem okoz olyan gond, ami későbbiekben jelentkezhet, de nyilvánvalóan jó, nem vagyok. Mindenképpen a januárnak kicsit hűvösebbnek kell lenni, mint ahogy most érzékeljük.
Szokták azt is mondani, hogy kedvező, hogyha a földekre hó esik, hogyha a hó takarja a földeket. Idén ugye még egyelőre hó nem volt. Miért kedvező az, hogyha van hótakaró?
Alapvetően ez a nagyobb gond, én úgy gondolom. Ugye a múlt évi nagy aszály az megtizedelt mindent. Ez egy nagy gond, hogy nem esett hó, mert a talaj vízkészletét későbbiekben ez fenntartaná. Hogyha nem esik, akkor nyilvánvalóan egy száraz tavaszra nézünk elébe, és nem tudjuk pótolni. Pillanatnyilag a öntözési rendszerünk nem alkalmas arra, hogy az egész országot ellássuk vízzel. Tehát a vízkészlete a talajnak nem lesz elégséges, hogyha nem esik hó.
Nem mindegy az, hogy hó esik vagy eső, hiszen eső azért elég sokat esett ősszel. Meg is néztem a talajok vízzel való telítettségét, és úgy tűnik, hogy azért az Alföld egyes területeit leszámítva, azért alapvetően pótlódott a víz, a talajvíz tartalma, akkor ez így mégsem ideális?
A helyzet az, hogy ezt időtávba kell nézzük, úgyhogy most ősszel valamennyire pótlódott, de hogyha a hó nem esik, és utána tavasszal ez nem olvad el, és nem tölti tovább a talajvízkészletét, akkor kerülhetünk egy ilyen helyzetbe. Egyébként a hónak és a hidegnek más hatása is van. A kórokozókat és a kártevőket is gyéríti, ami később a növényvédelmi költségeket csökkentheti. Ha ezek a kártevők nem pusztulnak el, akkor megint csak egy nehezebb gazdálkodási évnek nézünk elébe.
Mártonfi Bélát, a NAK alelnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer a piacokon. A telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz! Változott a helyzet a börzén, illetve a forint piacán az elmúlt mindegy 20 percben?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Nagy változás nem történt az elmúlt időszakban. Az év végéhez közeledve, vagy az év végének megfelelően elég unalmasnak tűnik egyelőre a kereskedés. A részvénypiacon a Bux Index 0,4%-os gyengülésben van, ami elsősorban a MOL 1,2%-os visszaesésének köszönhető. 2598 forinton állnak az olajcég papírjai. A Richter 0,5%-kal 8270 forintra gyengült, az OTP pedig egyelőre 10180 forinton stagnál, még a Magyar Telekom minimális 0,15%-os erősödést mutat, 338 forint 50 fillérbe kerül. A forint piacán sincs nagy változás, továbbra is a 400-as lélektani szintet kerülgeti a magyar deviza, és várhatóan így lesz az egész nap. Most éppen egy hajszállal felette van, ez minimális forint gyengülést jelent tegnaphoz képest, de gyakorlatilag stagnál, inkább a magyar deviza, lehet így mondani. A dollár 375 forint 20 fillérbe, az angol font pedig 452 forint 50 fillérbe kerül.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.